Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, valóban közdjük el közösen itt is, akik személyesen vagyunk, és többiek pedig, akik a készülékek előtt, az Úr dicséretével énekelünk neki, magasztaljuk nevét, 33. Zsoltárunk első verszakát énekeljük el, így kezdődik. Nosza, Isten félő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak. Szóval dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket, énekeljük a 265. dicséretünket, a 265. dicséretünknek az első 4 versszakát. Az első vers így kezdődik, hagyjad az Úristenre te minden utat.
Yeah.
ami segítségünk és mostani Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallási iratunk a heidelbergi káti mai ünnepi kérdéseit és arra.
Honnan származik a hit, amely által Krisztusnak és minden jó tételményének részeseivé leszünk? A Szentlélektől, aki a hitet a Szent Evangélium hirdetésével szívünkben felébreszti, és a sákramentumokkal megerősíti. Mik a sákramentumok? A sákramentumok látható szent jegyek és pecsétek. Isten ezeket azért rendelte, hogy általuk az evangélium ígéretét még jobban megértesse és megpecsételje. Ő ugyanis megígérte, hogy Krisztus egyszeri keresztáldozatáért kegyelemből bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz nekünk. Mi a célja az igének és a sákramentumoknak? Vajon az, hogy hitünket Krisztus keresztáldozatára, mint üdvösségünk egyedüli alapjára irányítsák? Igen, ez a céljuk. Mert a Szentlélek az evangéliumban tanítja, amit a sákramentumokkal meg is erősít, hogy teljes üdvösségünk Krisztus egyszeri keresztáldozatával rejlik. Hány sákramentumot rendel Krisztus az Új Szövetségben? 2. A Szent Keresztséget és az Úr Szent Vacsorára.
Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom mai napra a 9. Zsoltárból a Bibliaolvasó kalózunk szerint, ez pedig a 100. fejezete a Zsoltárok könyvének. Hallgassuk meg tehát fennállva. A 100. Zsoltár mindaz 5 versét. Így kezdődik. Hála adó Zsoltár! Újjongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőinek nyája. Menjetek be kapuin hála énekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Ámen. Foglaljuk el helyünket, hajtsuk meg fejünket. Urunk Istenünk, mennyei felséges, édes atyánk, a Jézus Krisztus által, Urunk, valóban háladással borulunk elédbe, és köszönjük, hogy ebben a Zsoltárban különösképpen is felszólítasz bennünket erre. Oly sok mindenért hálát kell adnunk, sőt, teljes egészében minden dolgunkért. Köszönjük, Urunk, hogy megszülethettünk erre a földre, köszönjük, hogy járhatjuk a mindennapi utunkat, és köszönjük, Urunk, hogy Te kegyelmedből el is hívsz bennünket, vagy éppen már tapasztaltuk a Te elhívásodat, és kimenekítettél bennünket arról az útról, amely bizony a halálba visz a lelkibe, és megmentettél bennünket, új életet adtál nekünk, felülről valók lélek által itt. Köszönjük, Urunk, a Te nagy kegyelmedet, amely újabban is, újabb és újabb bizonyságait mutatja annak, hogy milyen nagy a szereteted irántunk. Valóban, Urunk, add, hogy teljes háladással legyünk mindenkor feléd. És Urunk, köszönjük azt, hogy Te meg tudod bocsátani bűneinket, egyedül Te vagy az, aki ezt megteheti. Köszönjük, hogy le tudod rólunk venni bűneinknek a terhét, súlyát. És ez különösképpen is háladásra indít bennünket. Azt, amitől mi megszabadulni sose tudnánk, azt, amiért eleget tenni nem tudnánk, sem jó cselekedettel, sem mással. Azt Te tudod rólunk levenni egyedül Krisztus érdeméért. Urunk, add, hogy legyen mindenkor hálás a mi szívünk. Add, hogy így tudjunk járulni elédbe, így tudjunk élni a mindennapokat. És hogy hozni is elő mindig a mi életünkben, különösen azt is, hogy éppen akkor miért lehetünk hálásak. Hadd kérjünk, Urunk, áld meg újra Isten tiszteletünket, lelkedet kérjük ehhez. És cselekedd azt a csodát velünk, hogy megszólal a Te igéd, az egy ige, és utána az üzenetet ad nekünk. Kit egyik részében, kit másik részében jobban megszólít, hangsúlyosabbá teszi az egyik vagy a másik dolgot az igében. És hogy utána adsz nekünk akaratot is majd, hogy mindezt cselekedni tudjuk. Kérünk, Urunk, légy itt velünk lelkeddel, áld meg igédet, szent lelkedet kérünk ehhez. Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesze, hanem örök élete legyen. Amen. Ige hirdetése készülve énekeljük a megkezdett dicséretet, a 265. dicséretünket, az 5. verszakával. Bízzál bánatos lélek, mint bánt a hú a gond, és talán észrevettük, hogy ebben a énekben kiemeli az énekes könyvünk nagybetűvel a kezdő szavakat, az összeadódva, Zsoltárok 37.5. Hagyjad az Úrra a te utat, bízzál benne, ő benne is, ő megcselekszi. Ezt olvassuk egyben. Figyeljünk el. Cselekedeteiről írott könyv 23. fejezetében, a 23. fejezet első 11 versében. Isten igéje gyülekezet fennállása. Itt szólt át hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 23. fejezete első versétől Isten írott üzenete. Pál rátekintett a nagy tanácsra és így szólt: testvéreim, férfiak, én teljesen tiszta lelkiismerettel szolgáltam Istennek mind e mai napig. Anániás főpap ekkor megparancsolta a mellette állóknak, hogy üssék száján. Pál ekkor így szólt hozzá: megver téged az Isten, te meszelt fal. Itt ülsz, hogy ítélkezz felettem a törvény szerint, mégis a törvény ellenére azt parancsolod, hogy megüssenek. Erre az ott állók ezt mondták: Isten főpapját gyalázott. Pál így válaszolt: nem tudtam, testvéreim, hogy főpap, mert megvan írva, néped fejedelmét ne átkozz. Mivel pedig Pál tudta, hogy egyik részük a szadduceusok, másik részük pedig a farizeusok közül való, így kiáltott a nagy tanács előtt: testvéreim, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia, a halottak feltámadásába vetett reménysége miatt vádolnak engem. Mihelyt ezt mondta, vita támadt a farizeusok és a szadduceusok között, és a gyűlés véleménye megoszlott. A szadduceusok ugyanis azt állítják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok pedig vallják mindegyiket. Nagy kiáltozás támadt, a farizeus párti írástudók közül néhányan felállva hevesen vitatkoztak és így szóltak: semmi rosszat sem találunk ebben az emberben. Hát, ha valóban lélek szólt hozzá, vagy angyal. Mivel a felfordulás egyre nagyobb lett, az ezredes attól félve, hogy Pált széttépik, megparancsolta, hogy a csapat menjen le, ragadja ki őt közülük és vigyék a várba. Aznap éjjel pedig odállt Pál mellé az Úr, és ezt mondta, bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Isten áldja meg az ő igéjét szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljon helyet, hogy ülkezett. Kedves testvérek, belépünk egy egész heves vitatkozásba, gyűlésbe, és folyamatában nézzük ezeket az eseményeket, hiszen napról napra olvassuk is ezt az igét, Lukácsnak az úti rajzát, ahogy Pálnak az életét végig kíséri, és különösképpen is az apostolok cselekedetének a második felében. Hiszen az első fele talán mondhatnánk így leegyszerűsítve, nagyrészt Péter apostolról szól az ő szolgálatáról, őt követi nyomon az ige, aztán belép Pál is, már a 9. fejezetben olvassuk az ő megtérését, és egy kicsit talán át is helyeződik az ő szolgálatára, vagy legalábbis a fókusz, ahogy mindezt leírja nekünk az apostolok cselekedetei. És most pedig egy egész heves vitának a közepébe csöppentünk bele. Pál véget ért harmadik missziós útján is haza Jeruzsálembe. Az előző fejezetben tudjuk, hogy ott is szólni kíván, aztán rátámadnak előtte, méghozzá mindezt a templom területén teszik. És Isten pedig támaszt egy külső segítséget, a római helyőrséget, tehát úgy is mondhatnánk pogányokat, pogány katonákat, de ezáltal kimenti őt onnan, és most ide állítja a nagy tanács elé, hogy itt tegyen bizonyságot. Rögtön hagy egyezzen meg az elején, bizony van úgy, hogy az Úr felhasznál így külső erőket is, akár, hogy mondjam így, bocsánat, hitetleneket itt, pogány katonákat, hogy megvédje az ő hit, vagy éppen előre vigye az ő ügyét, és beteljesedjék mindaz, amit az Úr kért, vagy éppen parancsolt. Szóval mi is történik? Megjelenik Pál a nagy tanács előtt, nem tudjuk, hogy teljes a tanács, 70 tagja van, nem kis népességű ez a tanács, már csak így is sokan voltak, aztán lehet, hogy bemertek esetleg mások is, bámészkodók, vagy éppen kíváncsiskodók. Odállítják Pált, és Pál szólásra emelkedik. Mit is mondta? Érdekes, egy picit nézzünk bele így a történet elejére, és bár különösképpen majd az utolsó verséről szeretnék beszélni az igének, de hogy értsük a folyamatot, vagy a félreértéseket is, kerüljünk el ezükbe. A következőt mondja, testvéreim, férfiak, én teljesen tiszta lelkiismerettel szolgáltam Istennek minden mai napig, mondja ő. És mi történik ezután? Anániás főpap ekkor megparancsolta a mellett állóknak, hogy üssék szájt. Mit követhetett el Pál? Miért kapja ezt a arculütést? Hát talán a legjobb válasz erre az, hogy kijelenti ezt a mondatot, Istennek szolgált minden mai napig, tiszta lelkiismerettel, és tudják, hogy ő keresztény élet. És tudjuk azt is, hogy ez a nagy tanács, éppen ez a nagy tanács. Pontosan nem tudjuk, mennyi idő telt el. Az is lehet, hogy egy-két évtized, de ez a nagy tanács, pontosan ez a nagy tanács utasította el a Messiást, Krisztust. És hogyha emlékszünk rá, Jézusnak a kihallgatásában is van pont egy ugyanilyen jelenet, amikor őt is fenyítik. Bár ott, mintha sokkal alázatosabban fogadná mindezt Jézus. Pál meg fölcsattan, miért történhetik mindez? Hát egyrészt, hagy mondjam a mondatra, bár tudták az ott állók, hogy ő keresztényé lett, és Pál teljes bizonyossággal vallotta azt, hogy teljes lelkiismerettel szolgált Istennek, ő ezt szívből mondta. Az ott állók pedig ezt sértésnek, bántásnak vették. Hiszen arról a názáreti Jézusról beszél, akik ők maguk utasítottak el. Másrészt pedig megillette a kihallgatásokon, hogy mondjam így a zsidó jog szerint, hogy mindenki addig ártatlan és bántás sem élvezhet fizikait, ami meg nem bizonyosodnak a felül, hogy mi is az, amit állít, vagy hogy valóban bűnös-e. Tehát nem tehették volna ezt, hogy őt arcon üssék, vagy szájon üssék. És Pálnak ez a heves fölcsattanása. Itt is olvastuk, megvert téged az Isten, te meszelt fa. Itt ülsz, hogy ítélkezz felettem a törvény szerint, mégis a törvény ellenére azt parancsolod, hogy megüssenek. Erre az ott állók ezt mondták, Isten főpapját gyalázott. Pál így válaszolt, nem tudtam, testvérem, hogy főpap, mert megvan írva, népet fejedelmét ne átkozd. Mi történhetett e heves kitörése Pálnak, ahogy mondtam, valóban addig nem bánthatták, amíg meg nem bizonyosodtak attól, hogy ő valóban bűnös. Törvény ellenére volt, és valóban a törvény szerint ítélkeztek volna felette. És a másik mondata is Pálnak, nem tudjuk miért így tett. Talán nem volt főpapi öltözetben ez az a mániás. Lehet, hogy egy kicsit settében hívták össze ezt a gyűlést. Vagy maga Pál is már régen elment Jeruzsálembe, hiszen a missziós utakat járta. Nem ismerte meg a főpapot. És egyébként nem is ritkán változott a főpapnak a személye. De az is lehet, tudjuk ezt is más írásában Pálnak, hogy ő rosszul látott. Itt is valami fehér alakot láthatott maga előtt, aki talán meg sem ismert teljességgel. Ez is magyarázatú szolgálat. De talán még jobban az, hogy bár törvény szerint ítélkeznének felette, mégsem jogos az eljárás, és olvasunk ilyet Jézusnál is, hogy azt mondta a farizeusoknak, ti olyanok vagytok, mint a meszert sírok, hasonló egyébként a kifejezés, azaz kívül szépen rendezett, és tudjuk benni, belül pedig mennyi minden olyan van, amit el kell akarni ugye a külső által. Itt is valami ilyesmi történhetett, hogy megvan az a külsőség, a méltóság, vagy a gondolt méltósága, belül pedig tele van mindenféle gonosz indulattal az, aki ezt tenné, vagy ezt teszi vele. Kedves testvérek, azt is tudjuk Pál életében, hogy nagyon sok mindent elviselt. És azt is tudjuk, hogy Jézus Krisztus életében is így volt. És voltak pillanatok, amikor azt mondták, hogy állj, ez így nem jogos. És talán nem is Isten nevében érdemelni mindezt. Párról mit olvasunk? 40-et, azaz 40 botütés kapott 5-ször egy híján. Azaz mindig csak 39-et mértek az elítéltre. Hiszen ha elszámolta az, aki ráhúzta a 40-et, akkor bizony ő kapta ugyanúgy azt a 40 botütést. Azt is olvasunk, hogy egyszer megkövezték. De életben maradt Pál. Azt is, hogy többször hajótülés szenvedett. És elmondta, hogy veszedelemben volt folyókon, veszedelemben tengeren, veszedelemben fogányok között, veszedelemben népem között. Bizony oly sok minden eltűrt Pál. Mit is tesz? Talán ravaszkózásnak tűnik, de nem az. Hiszen, hagy mondjam így, a kereszténységünknek az alapját vallja meg. A gyógy is azt teljességgel átérte. Mit is mondom? Egyrészt farizeus vagyok, farizeus fia. Ez egyrészt, hogy mondjam így, az ott álló nagy tanács előtt legalábbis egyik részüknek lehetett pozitív kijelentés, hiszen a farizeusok nagyon komolyan tanulmányozták az írást, magukra nézve kötelezővé tették, és mást is erre tanítottak. Tehát törvénytisztelő ember, Isten törvényét tisztelő ember. Ezt akart ezzel elmondani. És hozzáteszi a legfontosabbat, a halottak feltámadásában vetett reménységem miatt vádolnak engem. Hogy mondjam így, a mi hitünknek is ez a legfőbb alapja. Hiszen, ha emlékszünk erre a hosszú és csodálatos fejezetre, Korintusi levél, első Korintusi levél 15. fejezetére, akkor Pál olyan logikusan vezeti le ott az elején. Ha nincs feltámadás, akkor semmit sem ér a mi hitünk. Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támad fel a halottak között. Ha nincs feltámadás, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk is, mondja Pál. És utána elmondja ezt a csodálatos bizonságot. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. És utána pedig ki is bontja ezt. Mit is mond erről is fel. Mit lehet erről nekünk tudni, amit mi felfoghatunk egyáltalán mindenből, emberi logikával is észre. Tehát, mit mond Pál apostol? A halottak feltámadásába vetett reménysége miatt vádolnak engem. Mi történt? Megosztotta a gyűlést. A farizeusok mindezt hitték. Tehát feltámadást, angyal, lelket, a másik nagy párt, a szadduceusok, bár nem tudom, honnan olvasták ki ezeket, bocsánat, hogy így mondom, hiszen ők is az írás tanulmányozták is az igéjét, mindezeket tagadták. Könnyű ezeket cáfolni, nagyon sok igét tudunk felsorakoztatni. Akár a feltámadás mellett, akár az angyalok létére, nem egy bibliai történetben ott van angyal jelenés, vagy akár a lélekre. Itt először az emberi lélekre gondol az ige, és tudjuk, ez is hallhatatlan prédikátor könyve, ezt olvassuk most Ószövetség szerint, az utolsó fejezetben ott van ez is. Halál pillanatában elválik a test a lélektől, és a lélek visszatér Istenhez, aki adta. Nem tudom, hogyan magyarázták ki például ezt az igét a szadduceusok. Mi is történik? Farizeusok védenik. Azt mondták, hát ha valóban lélek szólt hozzá, és itt már Isten lelkét említi, vagy angyal. Azaz kapott különleges kijelentést. Pálnak igazán nem ez volt a célja ezzel. Egyrészt valóban, hogy elmondja ezt a mondatot, hogy is szólt a halottak feltámadásával vetett reménységem miatt vádolnak engem. Szembesítse a szadduceusokat ezzel. Más nem úgy is, hogy a tanácsnak a többi tagja pedig mindezt hiszi és mellé is állnak. Gondolkozzanak ezen. Hogy is van, hogy mondtuk? Mert ha nincs halottak feltámadása, Krisztus sem támad fel a halálból. Ha nincs halottak feltámadása, hiába való a mi ige hirdetésünk. Ha nincs halottaknak feltámadása, hiába való a mi hitünk is. Ez a végső reménység. Mi történt ezek után, hiszen Pálnak így mondom, hogy ezt kellett tennie, elmondani ezt a bizonságot. Nagy csődület támadt, úgy el tudjuk képzelni, hogy milyen heves veszekedés törhetett ki, hogyha maga ez a katonai parancsnok is azt mondja, hogy ki kell onnan menteni Pált, és ki kell onnan szinte ragadni, nehogy széttépjék, ez a kifejezés szerepelt ott. Valóban hatalmas veszekedés. El tudjuk képzelni, hogy az a nagy tanács, főleg a teljes tagságod ott volt, milyen sokan lehettek ott is. Így kellett kiragadni onnan Pált. De a legfontosabb ebben a történetben is azt mondtam, hogy szeretnénk erre fókuszálni. Ez csak, hogy jobban megértsük az eseményeket, a végén történik. Tehát, aznap éjjel pedig odaállt Pál mellé az Úr, és ezt mondta, bízzál, mert ahogyan bizonságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonságot tenned. Mi történik? Egyrészt az Úr megmutatja, hogy igen, van még tovább a bizonságtételben is. A cél, hogy eljuss a birodalom közepére. Elhívásában is elhangzott ez Pálnak. Bizonságot kell tenned Izrael fiai előtt, pogányok előtt, és még az is elhangzik, hogy akár királyok előtt. Majd itt az apostolok cselekedetei végén ilyet is olvasunk, ahogy még majd tovább folyik az ő kihallgatása, nem Jeruzsálemben, majd Cézáreában. És ahogy el kell jutni a birodalom középpontjába, a császár ítélőszéke elé, hogy ott is bizonságot tegyen. Tehát, hagyd mondjam így, újra megerősíti Isten Pált. Egy nagyon picike kis szó van itt, ami azt jelenti, hogy megerősíti. Nagyon érdekes, így olvastuk, hogy odaállt Pál mellé az Úr. Természetesen nem fizikai valóságot jelenthetett ez. Látomásra kell gondolni, ahogy kijelenti mindezt neki. De benne van ez a megerősítés, egy földi példával hagy éljek, ahogy most nyáron láthatjuk, hogy hirtelen megeredtek a növények, a hirtelen csapadék után, nagyon sokszor nem képesek megtartani magukat. Kell melléjük egy karót, ugye, amihez oda tudjuk kötni, hogy így tovább tudjon növekedni az a növény. Valami ilyesmiről van szó. Odaállt, és most már nem Pál hordozta magát, hanem az Úr támogatta őt, vagy erősítette. Erről van tehát szó. Négy ilyen látomást olvasunk egyébként az apostolok cselekedeteiben. Az első rögtön az elhívásakor Pálnak, ott a Damaszkuszi úton. Kijelenti magát a már mennyben lévő Krisztus. És kijelenti az ő nevét, aki ellenedik harcolt Pál. És kapja a megbízást. Aztán a következő, amikor át kell jönnie Európába, áthozni az evangéliumot. Ő Ázsiába ment volna tovább. Látomásban megjelenik egy macedón férfi, jöjj át, légy segítségünkre. Így kerül át Európába az evangélium. Aztán a harmadik, és kicsit sűrűsödnek is ezek, Korintusban kapja Pál, amikor megerősíti az Úr, ne félj tőlük, hiszen sok az ellenség, sok népen van ebben a városban. Az első olyan nagyváros, ahol mai mértékekben is, hogy mondjam, világváros, hogy oda is be tud eljutni az evangélium ügye, ahol sokféle nemzetiségű, nyelvű, különböző helyről összesereglett ember van, hogy ott is képes-e áthatni a társadalmat az evangélium. Nagy próbája volt ez mindegy, hogy mondjak, akár Pálnak a szolgálatának is. És a negyedik látomás az itt következik be, amikor tovább viszi őt az Úr. Mi az, ami elhangzik? Igazán egyetlen egy ige, így szól, bízzál. Eszembe jutott nem egy bibliai történet, hogy hol, és egyébként nagyon sok helyen olvasunk ilyet, hogy az Úr megerősíti az övéit. Csak néhányat hagy ragadjak ki. Első legyen Dávid életében, amikor Saulot üldözi, halálos veszedelem, nem is egyszer. Egészen közel kerül is hozzá az ellenség, de az Úr mindig kisegíti őt a szorult helyzetben. És egyetlen egy igét hagy olvassak el, hiszen nem egy Zsoltár írtunk abban az időszakban, amikor Dávidnak menekülnie kell, ott van a pusztában, kiszolgáltatott helyzetben. És a negyedik Zsoltárunk, ami egyébként egy esti imádság, a végén ezt olvassuk, békében fekszek le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban érhessek. Mi más, mint nagy megerősítés ez. Halálos veszedelemben úgy álomra hajtani a fejed, hogy azt mondom, hogy békében fekszem le, és el is alszom. És hogy, Uram, te adod meg egyedül a biztonságos lakozást, hogy biztonságban élhessek. A következő bizonság, hogy legyen Ezékiás király, tudjuk, körbezárja az ellenség. Reménytelen a helyzet. Jeruzsálemet bezárja, mint madarat a kalitkába. Így mondja el az írás, a történet. És mi történik? Ezékiás átveszi a levelet, hiszen megadásra szólítja fel az ellenség, beviszi az Úr templomába, kiteríti az Úr előtt. És jön Istennek szabadítása. Isten elküldi az övéit, láthatatlan sereget, mondjuk így, ami valóság, és egyszerűen nem tudni, mi történik az ellenséges táborban, rengeteg a halott is. Elkotródik, bocsánat, hogy ezt a szót használom, de valahogy így történik ott. Jeruzsálem falaja az ellenség. Kimenekedést adott az Úr. Lehetetlen helyzetben. Hagy mondjak még egy-két példát. Illés próféta. Nagy győzelem után mégis menekülnie kell Áhá király elől. Üldözi őt. Mi történik? Elveszti minden erejét Illés. Lefekszik, így olvasok a történetben, egy rekedje bokor alá, és azt mondja, Uram, vedd el az én életemet. Isten pedig megerősíti. Angyal jelenés, elmondja Isten szavát, megerősíti üzenetét, sőt, még kap ételt is a további úthoz, hús és lepény kenyér, és az Úr biztatja is őt. Nem maradt egyedül, 7000-en nem hajtottak fejet a Baál előtt. És Illés megerősödik, és tovább tud menni. Kedves testvérek, nagyon-nagyon sok történetet tudnánk még elmondani, amikor Isten megőrzi az övéit, lehetetlen helyzetből emeli ki őket. Megszabadítja az ellenségtől, csodálatos módon. Itt is mi történt? Pált kiveszi ebből a lehetetlen helyzetből, hiszen valóban még a pogány ellenséges katona, vagy a katona is, aki sok ilyet láthatott, attól fél széttépik őt, ezt a kifejezést olvastuk, kiemelik őt onnan. De nem elég a kiemelés, nem kell a biztatás, a reménység. Az Úr így biztatja tovább. Azt, amit megígértem, az be fog teljesedni. Hagy említsek egy új szövetségi történetet is Jézus életéből, amikor a tanítványait átküldi a Genezáret taván, menjenek előre, evezenek át a túlsó partra, ő pedig ott marad azon a parton, hiszen az atyával szeretne közösségben lenni. Emlékszem, mi történik. Viharba kerülnek a tanítványok. Próbálják menteni, ami menthető. Aztán, amikor úgy látják, hogy reménytelen a helyzet, akkor kiáltanak Jézushoz. Mi történik? Hatalmas a hangzavar. sűvítő szélvihar hullámzik a tenger, mégis Jézus azonnal hallja az övéi segítség kiáltását. Hozzájuk megy a tengeren. És amikor észreveszik, mit mond nekik? Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Beszáll a csónakba, persze Péter még előbb oda megy hozzá, aztán őt is be kell segíteni, mert ő is a körülményeket tekint, és utána parancsoló természet erőinek azok elcsendesednek. Miért is mondtam el mindezeket a példákat? Azért, hogy bátorításul legyen nekünk, segítségünk. Ez a kis bizonyság. A bizonyságtevőknek felleg, ami körülvesz bennünket. Láthatjuk, bár csak ezek kiragadott példák voltak, sokkal többet el lehetett volna mutani, tudnánk is sokat felsorolni, amikor Isten kimenti az övéit, és utána pedig meg is erősíti, talpra is állítja. Hadd idézzek Ézsaiás prófétától, 40. fejezetnek a végén, olvassuk ezt a jól ismert két igét olvasom. 40. fejezet végén, 30-31. versek. Erőt ad a megfáradnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy még a legkiválóbbak is elfáradnak, vagy éppen meglankadnak. Az Úr az, aki újra erőt ad. Pál apostol más helyen kijelenti, hogy amikor erőtlen vagyok, mégis akkor vagyok erős. Hát ezt hogyan kell érteni? Hát úgy, hogy Isten az ő erejével vesz körbe engem, és már nem magam erejéből megyek, hanem Isten ereje árnyékoz be engem is ülen el. Úgy is el lehet képzelni, hogy egyik kezembe ráteszem a másikat. Ez lennék én az erőtelen, Isten pedig beárnyékoz meg erejével, és ő visz tovább engem. Ez történik itt is. Pált így erősíti meg az Úr. Bízzál. Kedves testvérek, volt-e már hasonló helyzetben a mi életünk? Reménytelennek tűnő dolog. Anyagi veszteség. Vagy éppen valaki közeli elvesztése. Betegség. Reménytelen helyzet. Valahogy összecsaptak a hullámok felettünk. És akkor Isten hirtelen mellénk állt, és bár nem értettük először, de ő vitt tovább bennünket. Mi már nem tudtunk menni. Ő hordozott. Itt is ez történik. Pál apostolt először kiemeli ebből a reménytelen helyzetből, azután pedig megerősíti. És azt mondja, igen, tovább arra, amit én mutatok. Hadd olvassak még egy igét, ahogy ő össze is foglalja ezt élete vége felé, a fiatal munkatársnak, Timóteusnak írja, második Timóteusi levélben olvassuk ezt, a 4. fejezetben, a 7. és 8. versekben. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró, azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Az idős Pál apostol így tekint vissza a földi életére. Isten volt az, aki mellette állt. Isten volt, aki az ő tekintetét mindig a célra tartotta. Ő az, aki erőt adott neki, hogy meg tudja harcolni mindezeket. Ő aztán tényleg sok reménytelen helyzetben volt. Legalábbis emberileg így tűnt. De az Úr mindig tovább segítette őt. És hitet adott neki, ez is az ő ajándéka. De az sem úgy van, hogy mi magunkból termeljük ki ezt, hanem Isten adja azt. És növelte is az ő hitét, mert mindig bátorította tovább. Kedves testvérek, különösképpen tehát erről szólt ez a mai ige. Ahogy Isten az ő szolgáját, apostolát lehetetlen helyzetbe viszi, mert ez sem, hogy mondjam így, az apostol maga akarata volt. De aztán ebből a lehetetlen helyzetből az Úr mégis megmenti őt, kiemeli, és utána pedig tovább is viszik.
Így hangzott, az én ügyem mellett Jeruzsálemben bizonságot tettél, úgy kell Rómában is bizonságot tenned.
Annyit hagy mondjak még előre, vetítve az eseményeket, hogy Pál valóban eljut Rómába, ezzel fejeződik az apostolok cselekedetei, 2 év házi fogság, míg vár a császár ítélőszéket eléjusson, és ebben a 2 évben is bizonságot tud tenni, fogadhatja azokat, akik a szállására érkeznek, már csak a hagyomány tudja tovább, hogy hogyan is alakul az ő élete, de elképzelhető valószínű, hogy ebből az első római fogságból még ki szabadul, és talán eljut Hispániáig, akkor a föld végső határa volt ez, és majd újra elfogják, talán 2 év telik el, szintén Rómában is, hal majd vértanúja alá. De az volt az ő feladata, hogy Rómában is bizonságot tegyen. Azaz, az evangélium, az öröm üzenet eljusson a birodalom közepébe, és mindenkinek hirdettessék. Zsidóknak és pogányoknak, egyszerű embereknek is, vezetőknek, királyoknak, valóban áthassa az egész lakott földet az evangélium üzenete. Kedves testvérek, vegyünk mi is biztatást ebből a történetből is, és így biztatok másokat is, hogy olvassuk az apostolok cselekedeteit, lám egy úti rajz, egy úti leírás, ahogy végigkövethetjük Pált. Az egyes történetekben mindig ott van Isten üzenete. Nem csak akkorra, hanem mindig van üzenete a mára is. Ma így fogalmaztuk meg, Isten ki tud menteni a reménytelennek tűnő helyzetből, ad megerősítést, és tovább segít. De mindenképpen lelkileg ad növekedést. Hogy mindazt el tudjuk viselni, ahová kerültünk, amikor erőtlenek vagyunk, ő vesz körbe az ő erejével, és így segít tovább bennünket. Pálnak is célba kellett érni, de ez egy mennyei elhívás volt. És mennyei jutalom várt rá. Hagyja Isten, vegyük mi is így a biztatást. Bízzál, mondja az Úr. Így legyen. Amen. Hadd kérjem, hogy úgy, ahogy szoktuk, csendes percre hajtsuk meg a fejünket, és mondjuk el Istennek mindazt, amivel megszólított bennünket az igében. Legyen az hálaadás, bűnvallás, vagy éppen közbenjárás, vagy kérés. Csendes vagyunk. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd köszönjük meg a biztatást, bevalljuk, olyan nagy szükségünk van erre. Sokkal kisebb helyzetekben is, szorultságban is, mint Pál volt mi, megijedünk. Urunk, add a te bizonságodat ilyenkor, és kérjük, hogy növeld a mi hitünket. Vegyük komolyan a biztatást is, hogy valóban benned bízunk. Te az, aki ki tudsz menekíteni, te az, aki talpra tudsz állítani bennünket is. Ki megmutatod a kimenekedésnek az útját is, tovább is viszel bennünket. Urunk, ez is a te kegyelmedből van, ez a pálya, ami földi életünk kijelölése. Add, Urunk, hogy így tudjunk rád hagyatkozni, így vessük belé minden bizodalmunkat. Urunk Istenünk, hadd kérjünk most a nyári heteinkért is, oly sok mindent szervezünk, hisszük és valljuk, hogy odafigyelve rád, követve téged, kérünk, Urunk, hogy add, hogy folyamatos legyen ebben a vezetésünk, mire is van szüksége a fiataloknak, milyen igazi üzenetre, vagy éppen a gyerekeknek, vagy a felnőtt gyülekezeti tagoknak, időseknek. Készíts így bennünket a szolgálatokra, készítsd el így, Urunk, az igéket is, készítsd el a mi szívünket is, hogy azt jó földként el tudja fogadni. Urunk, hadd kérjünk áldást gyerekek, ifjakra, hiszen befejeződött a tanév, az iskolai időszak, kezdődött a nyári vakáció. Add, hogy ezt a felszabadult időt, ezt jól és bölcsön be tudják osztani. Tudjanak eljutni távolokra, csendes hetekre, ide hozzánk is, hogy erősödjenek az igei üzenet által. És Urunk, hadd kérjük védelmet is rájuk, mert a gondviselő szeretetedet. Köszönjük, hogy így is rábízhatjuk őket. Urunk, te légy velünk munkánkban, te légy ott a kísértéseinkben. Erősíts bennünket is, adj kimenekedést. Te légy ott családunkban. Urunk, te gyógyítsd a mi kapcsolatainkat. Add, hogy ahol elromlott, lehessen javítani ezeken bűnbocsánat által, és a másik bűnének elengedése által. Így kérünk gyermekeinkért és unokáinkért. Urunk, add, hogy közben tudjuk járni értük, ne fáradjunk el ebben sem. És Urunk, te légy velünk jövő hetünkön is, következő hét lelki alkalmain. Adj nekünk valóban bátor szívet, add, hogy tudjunk bízni, nem félni, ne remegjen a szívünk, hiszen benned az élő Úrban reménykedünk. Kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Befejező énekünket énekeljük áldás vétel előtt az új énekes könyvünkből szól ez a 659. dicséretünk mindhárom verszaka, így kezdődik az Úr csodásan működik, de útja rejtve van, gondoljunk az igére, ami elhangzott. Sosem véletlen. És Istennek békesség, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztus által.